Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Andor Tóth Anna. A következő szűk fél órában a Reggeli Monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Szó lesz majd inflációról, a hazai hitelkamatok alakulásáról, illetve a cseresznye szezon is elkezdődött már, ezt is kivesézzük, illetve a meccs szezon pedig heteken belül indul. Ez is terítéken lesz a következő percekben, maradjanak tehát velünk, azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nincs még vége a fogyasztói árak emelkedésének, ezt mondta a Századvég Konjunktúra Kutató makrogazdasági üzletág vezetője. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy májusban 10,7% volt az éves infláció. Különösen az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek drágultak. Például a margarin ára több mint 40, a kenyéri 37, a sajté 35, a baromfi húsé 34%-kal emelkedett egy év alatt. Regős Gábor szerint a májusi ütem bár meghaladja az előzetes várakozásokat, de nem okozott meglepetést. Lakatos László interjújával kezdünk.
Úgy tűnik, hogy nagyon brutálisan 10,7%-kal nőttek idén májusban az árak az előző év azonos hónapjához képest. Mi húzta leginkább fölfelé az áremelkedést?
Így van, a májusi infláció 10,7%-ot tett ki, míg a havi alapú árnövekedés 1,7% volt, és hát ez sem tekinthető alacsonynak. A 10,7% egyébként 1-2%-ponttal van az elemzői várakozás fölött, tehát nem annyira mondanám, hogy váratlan az adat, de semmiképpen nem kedvező. A legnagyobb mértékben az élelmiszerek ára nőtt, itt egy nagyon kiemelkedő 18,6%-os átlagos áremelkedést láthatunk. Ezt követi a tartós fogyasztási cikkek inflációja, ez 11,4% volt. A többi termékkategória, illetve főcsoport esetében az infláció az ennél kisebb volt, de azért az elmondható, hogy majdnem mindenhol gyorsult az előző hónaphoz képest.
Ugye az élelmiszer árdrágulás az mindenkinek naponta szinte kiüti a szemét, lehet ezt mondani, hiszen bemegyünk az áruházba, sokszor naponta más ára van bizonyos termékeknek. Májusban melyek voltak azok a termékek, amelyeknek leginkább nőtt az ára?
Itt a KSH kiemelte a margarint, 40% fölötti áremelkedéssel, kenyeret, itt is közel 40%, sajt 35%, baromfihús 34%, száraz tésztára is harmadával nőtt, tejtermékek, tojás is közel 30%, péksütemény is hasonló mértékben, tehát egy elég széles körű árnövekedést látunk az élelmiszereknél, gyakorlatilag több termék van, ahol nagyon jelentős, nagyon erőteljes az infláció.
És ha megnézzük a többi terméket, ezek esetében mennyire érhető tettel mondjuk a forint gyengeségének köszönhető áremelkedés, és mennyiben okozza ezt az áremelkedést a hiány?
Hát ugye tartós fogyasztási cikkeknél pont, hogy kiemelhetjük a forint árfolyamot, ugye nyilván itt is szerepe van az energiaáraknak, illetve az ellátási láncok szakadozásának, tehát ez a három, ez talán nagyon hasonló arányban. Ugye az élelmiszereknél még a mezőgazdasági áronbanás is idehozhatjuk, ugye amiben szerepe van az energiaárak növekedése mellett az orosz-ukrán háborúnak, ami azért a piacot keresletkínálati szempontból elég rendesen felforgatta.
A szolgáltatások ára is emelkedett. Itt mennyire a béremelkedés, illetve az általános áremelkedéshez való igazodás látszik, és mennyiben indokolhatók ezek egyéb tényezőkkel?
A szolgáltatások ára az 6,8%-kal nőtt átlagosan, itt a KSH a lakásjavítás és karbantartást emelte ki, ami ennél jóval nagyon mértékben kb. 20%-kal növekedett. Ez ugye, hát nem mondom, hogy egy nagyon alacsony árnövekedés, de azért nem is egy vészes áremelkedés. Ugye nyilván azért itt is vannak olyan dolgok, amik hatósági árosak, szemétszállítás, vízdíj, csatornadíj. Itt nem volt áremelkedés, lakbér ezt az átlagot hozta, háztartási szolgáltatások jobban nőttek, testápolás 8%, közlekedés 18,8%, tehát nagyon eltérőek az adatok. Nyilván azért a bérnövekedésnek van szerepe, ugye a forintnak ott van szerepe, ahol valamit importálni kell hozzá, itt kiemelhető ugye a említett szerelés, építőipar, vagy éppen a külföldi utazás, bár ott most eléggé alacsony volt az árnövekedés, illetve hát azért itt is szerepe van az energiaáraknak természetesen.
Ezek után elmondható az, hogy most egy kicsit csillapodni fog az áremelkedés, talán a begyűrűző esetleges bázishatások miatt, vagy még további nagyon jelentős áremelkedésre kell számítanunk a következő hónapokban?
A bázishatások valóban javíthatják a helyzetet, de azért sajnos vannak olyan tényezők is, amelyek rontják, ugye a háború elhúzódását sorolhatjuk ide, további forintgyengülést, amit az elmúlt hetekben láttunk, a különadók kivetését, mezőgazdasági áramlás folytatását, tehát ezek mind-mind azért inkább felfelé húzzák az inflációt. Egyelőre nehéz megmondani azért, hogy hol lesz a tetőzés, talán ebből a kettőből most már előbb-utóbb várunk valamilyen fékeződést, de hát persze nagyon nehéz előrejelezni, az viszont biztos, hogy a lassulás, az infláció mérséklődése az nem lesz egy túl gyors dolog, tehát most az idei év egészére 10,1%-os inflációt várunk, jövőre pedig 7,2%-ot, tehát semmiképpen sem mondható, hogy nagyon gyorsan mérséklődne majd az infláció.
A századvég konjunktúra kutató makrogazdasági üzletág vezetőjét, Reggős Gábort hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Hiába vannak 10 éves csúcson a hitelkamatok, lakáshitelt most is érdemes lehet felvenni. A Money.hu kommunikációs vezetője azt mondta, egy jegybanki szabályozásnak köszönhetően a mostani lakáshitelkamatokat egy későbbi esetleges inflációs lassulást követően könnyen és olcsón lehet alacsonyabb kamatozású konstrukciókra cserélni. A szemfüles adósok tehát akár több millió forintot is spórolhatnak, ha időben lépnek. Nagy László Nándorral Lakatos László beszélgetett.
Úgy tűnik, hogy sokan meggondolják most, hogy vegyenek-e fel hitelt, már csak azért is, mert mondjuk itt az elmúlt néhány évhez képest nagyon elszálltak a hitelkamatok, de biztos, hogy rossz ötlet most hitelt fölvenni?
Hát abból a szempontból érdekes a helyzet, hogy a lakás ugye az az egyetlen ilyen vagyontárgy, amire mindenki nagyon ragaszkodik, és éppen ezért, ha lakásra van szükségünk, és nincs elég pénzünk, akkor valószínűleg ez az a hitelfelvétel, amely elől nem tudunk elugrani. Az ténykérdés, hogy az elmúlt egy évben jelentősen megdrágultak a hitelek, hiszen tavaly áprilisban még 4% alatti hitelkamatok voltak, ez bizony akkoriban egy 20 millió forintos, 20 évre fölvett hitelnél 120 ezer forintos törlesztőkészletet jelentett, ma pedig ezt az összeget, ha föl szeretnénk venni, akkor bizony nem ritka esetben 160 ezer forintos törlesztőkészletet is kell fizetnünk, úgyhogy ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy egy valóban nehéz gondolat most hitelt felvenni, de egy dolgot érdemes ilyenkor figyelembe venni, hogy sajnos az infláció az jelenleg magasabb, mint a lakáshitelkamatok. Ugye a legfrissebb adatok most már azt mutatják, hogy nemhogy a 10%-ot meghaladtuk, hanem nem sokára 11% is lehet. Ebből a szempontból bizony az, hogy 6,5 és 8,5% között osztanak meg jelenleg a piacon a lakáshitelkamatok, azt mondhatjuk, hogy a pénz romlása az magasabb értéket hoz, mint amennyit kamatként kell, hogy fizessünk a hitelek után. Ilyen szempontból akár azt is mondhatnánk, hogy a hitelfelvétel az most éppen ebben az inflációs környezetben nem biztos, hogy olyan rossz dolog.
Igen, viszont ugye itt kétféle probléma is lehet. Az egyik az, hogy ha valaki nem fixálja a kamatot, akkor lehet, hogy a következő időszakban még rosszabb lesz a helyzet, viszont ha megfixálja, akkor meg azt a kockázatot futhatja, hogy néhány éven belül csökkennek a kamatok, és akkor megint csak túlfizeti a hitelt.
Így van, az első problémára hál' Istennek már jó ideje védelmet nyújt az, hogy a lakáshiteleket most már döntően 90%-ban legalább 10 éves kamatperiódussal veszik föl, tehát aki most fölvesz egy lakáshitelt, az 10 évig tudja fixálni, vagy akár a futamidő végéig 20 évig is tudja fixálni a törlesztőrészletét, abba gondolkodva, hogyha most ki tudom fizetni ezt a törlesztőrészletet, akkor jó eséllyel a következő években is ki fogom tudni fizetni, hiszen emelkedik a bérem, rendeződik a gazdaság helyzete. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy védelem, hogy nem változó kamatozású hitelünk van, ami 3 havonta átárazódik, legalábbis az új hitelek döntő része, hogy említettük már ilyen.
És akkor ez a fixálás, ez nem röghöz kötés?
Ez olyan szempontból nem röghözkötés, hogy az, hogy a törlesztőrészletünket fixáltuk, az nem jelenti azt, hogy mi ezt a hitelünket nem mondhatjuk azt futamidő bármelyik pontjánál, hogy mi ezt szeretnénk visszafizetni, vagy akár kedvezőre cserélni. Ez az, ami egyébként most azokat az ügyfeleket védheti, akik most úgy gondolkodnak, hogy igen, magasak lettek a hitelkamatok, igen, valóban alacsonyabbak, mint az infláció, de azért ez egy jelentős magasság ahhoz képest, ahogy említettük, ahol egy évvel voltak. Mi lesz akkor, hogyha az infláció csökken, és mondjuk a jegybanki alapkamat is elkezd csökkenni, mi pedig beégettük magunkat erre a magas törlesztő részletre. Erre lehet azt mondani, hogy ez egy számolást igényel, de lehet megoldásként mindenképpen számolni azzal, hogy egy hitelcserét bármikor elindíthatunk. Ráadásul a Magyar Nemzeti Bank számottevően segített nekünk a szabályaiban azzal, hogy a minősített fogyasztóbarát lakáshiteleknél eléggé bekorlátozta azokat a költségeket, amelyeket egy korábbi hitelnek a törlesztése, illetve egy új hitelnek a felvétele jelent.
Ez mit jelent? Mennyivel lehet jobban járni akár egy 1-2%-os hitelkamat csökkenés esetén?
Ugye az MNB a 2017-ben bevezetett minősített fogyasztóbarát lakáshitele esetében előírta, hogy az, amikor az ügyfél végtörleszti ezt a hitelt, akkor a fennálló tőketartozás maximum 1%-át kérhetik el végtörlesztés díjaként a pénzintézetek. Korábban a piacon voltak 2-3%-os végtörlesztési díjak is. Ez mostantól kezdve legalábbis az MFL-nél fixesítve van, és ebből a szempontból azt kell mondani, hogy az iránymutató a többi termékre is, tehát nem csak a minősített fogyasztóbarát lakáshiteleknek van ilyen kisebb végtörlesztési díja. A másik oldalon pedig szintén ugyanazt mondhatjuk, hogyha minősített fogyasztóbarát lakáshitelt veszünk föl, akkor a folyosítási díjat az MNB 0,75%-ban maximálta, illetve azt is hozzátette, hogy ilyen esetben egy új szerződés esetében maximum 150 ezer forintot lehet felszámítani az ügyfeleknek. Ebből következően ezzel a két költséggel érdemes fixen számolni egy hitelcserénél. Természetesen egy új hitelnek még vannak olyan nem banki költségei, amelyek nem számítanak bele a banki költségekbe, tehát ilyen lehet az ingatlannak a lekérdezése, az úgynevezett takarmány lekérdezés, az értékbecslés díja, valamint ugye közjegyzőjogkörbe kell foglalni mindenképp egy új szerződést, ennek a költségei. Ezt azonban azt kell látni, hogy az elmúlt években a pénzintézetek az egymás közötti verseny miatt lényegében átvállalták az új hitelfelvevő ügyféltől, tehát ilyen költségük nekik nincsen.
És akkor ez akár 1-2%-os kamatcsökkenés esetén is megérheti? Vagy ezt érdemes minden alkalommal az összegből kiszámolni, hiszen ott lehetnek eltérések?
Természetesen mindenképpen érdemes megnézni, hogy a jelenlegi hitelkamatunk, amin most hitelt kapunk, az mennyi, és ehhez mérni a változást. Mi a Money.hu-nál egy példaszámításban egy 7,5%-os kamaton felvett 20 éves, 20 millió forintos hitellel számoltunk, és bizony ez azt mutatja, hogy ha mondjuk két év múlva, 2024 nyarán 1%-ponttal kisebb lenne a kamat, tehát 6,5%-os kamaton lehetne akkor piaci hitelt fölvenni, akkor az a 161 ezer forintos törlesztő részlet, amit most kell fizetnünk a 7,5%-os kamaton felvett hitel után, lecsökkenne 149 ezer forintra, ez közel 8%-os csökkenést, és ez pedig azokat a banki költségeket, amiket az előbb említettünk, ez körülbelül két év alatt ki tudja termelni, amit most nekünk egy-egy ilyen hitelcserékkor egy összegbe be kell fizetnünk, tehát az előző hitel zárásáért és az új hitel felvételért. Ezeket a költségeket körülbelül két év alatt kitermeli a kamatkülönbözet, és eközben pedig közel 2 millió forintot spórolhatunk, hogy a hátralévő 18 évben keresztül kisebb törlesztőrészletet fizetünk, és ennek következtében a hitelköltségünk az kb. 2 millió forinttal tud csökkenni.
A Money.hu kommunikációs vezetőjét, Nagy László Nándort hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Már a felénért tart a cseresznye szezonja, a meggyé pedig ezekben a hetekben indul. 1000-2500 forintos sávon belül mozog a cseresznye ára. A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint a korábbi évekhez képest jónak számít az idei termés, így június második felére az árak mérséklődése is elképzelhető. Apáti Ferenc azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a napokban várható csapadék jelentősen csökkentheti a kínálatot, ezáltal a jelenlegi piaci árakra is kedvezőtlenül hathat. Énekes Gábor interjúja.
Idén szerencsére nem voltak jellemzőek a nagy fagyok, de jelentős jégkárokról lehetett hallani országszerte. Ennek fényében a korábbi évekhez képest milyennek mondható az idei termés, illetve nagyjából mekkora össztermésre van kilátás?
Ebben az évben mind megyből, mind cseresznyéből egy közepes kötőjel jó termést várunk, de az időjárás függvényében mind a megy, mind a cseresznyé esetében ez akár nagyon rövid idő alatt megváltozhat. A tavaszi fagyok tényleg most jelentős részben elkerülték a hazai gyümölcsültetvények. Vannak fagykárok, és érzékelhető némi termés kiesés a tavaszi fagyok okán, de közel sem szenvedtünk el olyan termés kieséseket, mint tavaly vagy tavaly előtt. Tehát május közepével a tavaszi fagyveszélyes időszak zárultával úgy vágtunk neki a gyümölcs szezon hátralévő részére, legfontosabb részére, hogy egy közepes jó termésre, egy kiegyensúlyozott termésre van kilátás. Ami a cseresznyét és a medgyet illeti, az utóbbi hetekben a legnagyobb gondot a csapadékhiány okozta. Már a tavalyi nyár, az ősz és a tél is borzasztóan aszályos volt, tehát a talajok mélyebb rétegeinek vízkészletei kimerültek, és ugyan április elején a virágzás előtti időszakban voltak jó esők, ami segítette a termés kötődést, április eleje közepe óta újra a csapadékhiány uralkodik, és ez jelenlegi állás szerint a cseresznye és a medgy esetében a szokásosnál apróbb gyümölcs méretekben visszaüt. Ami a következő napokban nagyon nagy kérdőjel lesz az időjárás alakulása tekintetében, az a várható számottevő csapadék. A medgy is, de leginkább az érés fázisában lévő cseresznye érzékeny a lehulló sok csapadékra, azáltal, hogy a termés felreped, rothad, és innentől kezdve hasznosíthatatlan, bármilyen célra értékesíthetetlen. Márpedig a prognózisokból az látszik, hogy ezekben a napokban, főleg a Dunántúlon számottevő mennyiségű csapadék várható, és ez a cseresznye termésünkre jelen pillanatban nagyon rosszul jön. A medgy még az érés egy későbbi fázisába jár, itt még talán a most lehulló csapadékok kevesebb kárt fognak okozni, sőt, inkább javíthatják a gyümölcs méretet és a minőséget.
És most milyen közepes jó termés mellett, illetve hogyha az inflációt is tekintjük, akkor nagyjából milyen árakra számíthatnak idén a vásárlók, akár az áruházakban, vagy akár a termelői piacokon?
A cseresznye szezon elején, kezdetén már túl vagyunk, az első korai fajták, mint a bigaróburulat vagy a valahelyi kvarov már a legtöbb helyen betakarításra és értékesítésre kerültek, és most már jönnek a középkorai vagy középérésű fajták, a Carmen, a Vera, a Germersdorfi, amelyek a legnagyobb mennyiségben, illetve területen termelt hazai cseresznye fajták, tehát igazából most érkezünk el a cseresznye szezon közepére. A megy szezonnak még nagyon az elején járunk, még csak a legkorábbi fajtákból lehetett kis mennyiségeket szüretelni, és majd jövő hét közepére, második felére várható a megy szezon igazi kezdete az érdi bőtermű fajtával. Így hát a megynek kialakult ára még alig-alig van a piacon tekintettel arra, hogy nagyon kis mennyiségek találhatók meg, és mivel a cseresznye már jelen van, nyilvánvalóan a fogyasztók többsége ebben az időszakban szívesebben vásárol cseresznyét, mint medgyet. A cseresznye árain az látható, hogy gyümölcsmérettől, minőségtől, kiszereléstől, csomagolástól függően az 1000 és a 2500 forintos sávban szór a cseresznye fogyasztói ára, függően természetesen a vásárlás helyétől, tehát az értékesítési csatornától is. Ez még általában a szezon átlag fölötti árszint. Június második felében, ami a hazai cseresznye főszezonja, várható az árak mérséklődése, vagyis az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ebben az időszakban alacsonyabb a cseresznyára. Természetesen, mivel egy rövid szezonú gyümölcsről van szó, mind a cseresznye, mind a medgy esetében 6, maximum 8 hét a szezonjuk, itt nem prognosztizálható, nem várt időjárási károk nagyon rövid idő alatt nagyon jelentős kínálat csökkenést is okozhatnak, vagyis ha jön egy több napos csapadékos periódus, és károsodik, szétreped, elrohad az azt követő 1-2 hétben szüretelendő cseresznye jelentős része, akkor az jelentheti azt, hogy abban az egy-két hetes időintervallumban jelentősen szűkül a kínálat, és emelkedik az ár, vagy nem következik be az áraknak a június második felére prognosztizálható mérséklődése. Tehát mivel jó termés van, alapvetően a tavaly előtti áraknál mérsékeltebb árakra lehet számítani, de az időjárás az ilyen rövid szezonú gyümölcsök kereslet-kínálati viszonyait, tehát piacát és piaci árait egyik napról a másikra helyreállíthatja.
A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét, Apáti Ferencet hallották az elmúlt percekben. És ennyi fért bele mára a reggeli Monitor Extrába. Én köszönöm a figyelmet, pillanatokon belül jövök majd vissza a friss hírekkel, maradjanak velünk itt a Trend FM-en.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.